ezt a múlt héten is. Volt egy rész még, amit még Jeruzsálembe való bevonulás előtt történt, amit nem néztük. Több minden, több apróság is, de egy ilyen jelentősebb dolog, amit nem néztünk meg múlt héten, hanem megadtam inkább mostanra. Már csak azért is, mert szinte közvetlenül Jeruzsálembe való bevonulás előtt történik, úgyhogy akkor azt nézzük meg a mai nap folyamán. Ez pedig Bartimósnak a története. És nem tudom, hogy az a folytatom, vagy sem, már is nem a diára, igen. És ez a, ezt adta neki színnek, hogy a hitlátása a vakság sötétjében. Egyfajta alcímként is. Ugye ahogyan telnek a napok, azt látjuk, hogy miután megvolt Lázár feltámasztása, és elvonult Jézus, tanítványokkal egyben van, beszélget velük, beszél arról, hogy vele mi fog történni, hogy el kell menni Jeruzsálembe, hogy meg fog halni, de azt a harmadnap feltámad a tanítványok, és fel se fogják. Tehát, hogy igazi, tipikus emberek voltak. Ezek után elindulnak Jeruzsálembe, és elhagyja Jézus Efraimot, Jerikon keresztül halad, és ott ül az út szélén ez az ember, vak Bartimeus. És hát mondhatjuk azt, hogy ő nem látta a csodákat, mert hát nem volt a lehetőség. Tudom, kérdez azt, hogy láttad ezt a filmet, hogy, mert nem biztos nem látta. De a szívére mégis felismerte az igazságot, felismerte azt, hogy kicsoda Krisztus. És így azt kiáltja Bartimeus, hogy Jézus, Dávidnek fia, könyörülj rajtam. Ennyi kiáltás hangzik el. És képzeljétek el, ott van egy lehetőség, hogy egy csomó ember vonul végig, Bartimeus rengeteg pénzt begyűjthetne a lemizsnát. Egyfelől amiatt is, mert az emberek érzelmileg felindultak voltak, és úgy, olyankor, amikor érzelmileg felindultak, vagy könnyebb adni. Másfelől az ószövetségi törvények szerint is úgy van, hogy kell gondoskodni a szegényről, a betegről. Tehát, hogy simán lett volna egy kellemesebb bevétel a sok nehezebb nap mellett, és ott van az, hogy hú, most végre egy kis komoly pénz áll a házhoz. De azt mondjuk, hogy egy dologra fókuszál, azt mondja, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Hogy ez az, ami mozgatja őt, ez az, ami hajtja őt előre. És ja, bocsánat, előre mondom, hogy néha Márkot írott, néha Jánost, bocsánat, összekevertem egyzetek közben, csak nem tudom, hogy kivetésben mit írtam bele. Ha olyat láttuk, akkor egy vonalban megy végig, csak néha nevek, ugye hát mindegyiknek neve van, de egyiknek se sincs elég füle hozzá. Szóval azt látjuk, hogy ez kiabálja, és hiába kiabál, Jézus nem hallja még. Próbálják elhallgattatni azt, olvasok a Bibliában, hogy többen is rászóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott, hogy Dávid fia, könyörülj rajta. Annál inkább nem állt le, hanem kiáltott Jézusnak. Nem lehetett elhallgattatni. És tetszik ez a kontraszt, hogy ott vannak az írástudók, akik megvakultak a gyűlölettől, és már azt keresik, hogy Jézus mikor tudják elveszíteni, és mikor fog meghalni Jézus. A másik oldalon ott van Bartimos, a vak, aki meg látja, hogy ki ez a messiás, aki itt jön. És akkor már elég hangosan kiabál, akkor ő is azt mondja, hogy hívjátok ide. Ennyit mond Jézus. Azt mondom, azt is kiabál. Igen. Hogy hívjátok ide. És elképzelem azt, hogy megy Jézus, menne tanítványok mellette, közben más emberek is, akik követik Jézust, odébb vannak, hogy Jézus közeli tanítványok, távolabbi tanítványok, Bartimeus kiabál, csitítják, hogy nyugi, ne kiabáljál már most, mit akarsz tőle, hát ki vagy te. És Jézus meg szól, és akkor jön a hír, hogy hívjátok ide, és akkor elindulunk két tanítványát a tömegen, hogy figyelj, hívjátok ide, aki kiabál. És aztán, hogy akik csitítgatják őt, Bartimaust, azok egyre inkább közeljebb Bartimaushoz, és mondják azt, hogy gyere. És annyira durva nem, hogy Bartimausnak még a nevét se tudjuk. Tehát a Bartimaus azt mondta, hogy Timausnak a fia. Tehát még annyira se tartották őt, annyira nem volt jelentékeny személy, hogy a nevét tudják. Tudod, ki ez ott az utcán? Tudod, a Timausnak a fia, nem is mondom, hogy Pisti vagy gyors. A Timaus fia, na, így tudjátok, hogy kiről van szó, mindenki tudja. Azt, hogy jól tudjuk, hát szegény Timaus, hát így járt, ilyen fia, de hát ez van. És nem is érdekli segít a neve. És akkor Jézus mégis odahívja magához a kvázi névtelen szemét. És megszólítja még őt is, még ő is fontos. És utána már egy érdekes dolog, amit olvasunk, ami olyan kis, egy fél mondatnak tűni csak önmagába, hogy azt olvasok, hogy ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és oda ment Jézushoz. És azt látjuk, hogy ledobta a ruháját, felugrott, és oda ment Jézushoz. Nem tudom, láthatok-e már vakot futni. Ugye nemrég felkerült egy videó az interneten, hogy egy vonatot lefut egy vak. Nem pont erre gondolok, de hasonló dologra, hogy mit jelent az, hogy amikor egy vak fut. Láttatok már futóversenyt, vakotnak rendezve futóversenyt? Ugye úgy zajlik, hogy mindig van mellette egy futó, egy látófutó. Látófutó, az jó. Nem egy futóbolond, hanem egy olyan személy, aki legalább azt a tempót tudja tartani, mint amit a vak fut. És ő segíti, kíséri, a sávjában tudjon maradni, de mindig kettő ember kell hozzá. És itt azt látjuk, hogy ezt csinálja Bartimeus is, hogy gyorsan, csak azt mondja, hogy oda ment, vagy oda sietett, már valahogy fogadjára futott. Lényeg az, hogy nagyon akart, nagyon iparkodott, hogy minél hamarabb odaérjen, hogy találkozhasson Jézussal. És amit csinál, az egyrészt, mondhatjuk is, hogy az egy akadálymentesítés. Hogy ledobja a ruháját, hogy ne gátolja őt az. A felső ruha az általában nehéz és bő volt. Ugye látjuk a Szentírásban, hogy valamikor a felső ruhát így felkötik az övbe, vagy betűrik az öv derekába, hogy tudjanak gyorsan haladni. Amikor valaki ezt akarta csinálni, akkor azt csinálta, hogy betűrte a felső ruháját így, és akkor már jobban tudott lépni, nem gátolta. Mondjuk nézzük mondjuk Péter apostolt, ugye akkor még nem volt apostolok, nem volt nálam még semmilyen íróeszköz, hanem még csak éppen halászott, és meggátták Jézus a tengerparton, a vízpartján, és akkor beugrott a vízbe, hogy minél lekadta a ruháját, felsorát, és beugrott a vízbe, minden hamarabb Jézushoz érjen, hogy ne gátolja semmi, és minél gyorsabban haladjon. Szóval azt csinálja itt is Bartimeus, hogy lekapja a ruháját, és siet ott a Jézushoz. Aztán felugrott. Tehát Bartimeus semmit nem akart, ami lassítaná őt abban, hogy odaérjen Jézushoz. Hogy semmi ne akadályozza, abban Jézushoz menjem. És tetszik ez a kép, hogy vajon én mennyire vagyok ilyen, mennyire vagyok telepakolva minden dologgal, ami gátol, ami lassít. Nem feltétlenül ruhával, hanem minden vágyakkal, kívánságokkal, egyebekkel, ami engem gátol abban, hogy fussak Jézushoz. És ez egyfajta üzenet számunkra, hogy tudjunk elengedni mindent, ami gátol minket abban, hogy Istenhez, hogy Jézushoz tudjunk haladni. Ami visszahoz, vagy éppen korlátoz minket. Úgyhogy Bartimeusnál azt látjuk, egyrészt az akadálymentesítés elvégezte. Aztán utána a következő pont az, hogy elhagyja a koldus identitását. A felső ruha abban az időben, a koldusoknak a felső ruha vagy a köpenye, az nem csak egy ruhadarab volt, hanem egyfelől ez volt a legértékesebb tulajdon. Nem igen volt mása. Volt egy ruhája, egy rongy, ami rajta volt, egy köpenye, ami rajta volt, és kész. De ez egy tipikus ruha volt általán a koldusoknál, egyfajta ilyen engedély volt, hogy akinek ilyen ruhája van, akkor azok a koldusok, azoknak szabad koldolni. Nem az, hogy bárki leült az utcára, csak a koldult, hanem hogy felismerhetők voltak a koldusok a ruhájukról, és mondjuk azt, hogy volt egy ilyen hivatalos koldus ruhája, amiben koldult. És akkor ezt látjuk, hogy ő ezt teszi, akkor ez dobja el magától ezt a fajta bevételi forrás, nevezzük így. De ugye nem csak erről szólt, hanem egyfajta túlélési eszköz is volt, mert azért elég ingadoznak ott azon a vidéken a hőmérséklet, tehát nappal meleg, de éjszakán nagyon hideg van. Ez vittem a éjszakai hidegtől, de ebbe gyűjtöttek például az alamizsnát is. Aztán azt is tudjuk róla, hogy jelképezi is az emberek számára, követelők számára, hogy igen, ő a koldus. Ő a neve nincs Bartimeusnak a fia koldus. És Jézus? Bartimeus azt csinálja, hogy leveszi, elhajtja oldalra. Elhagyja ezt az identitását, hogy ő most nem koldus akar lenni, most ez férdek be az egészet. Ha ledobja ezt, akkor leveszi a régi identitását, a régi életét is. Mondhatnánk azt is, hogy még azért megszabadul mindattól, ami eddig a bármilyen fajta legitimitását adta az ő személyének, mielőtt Jézus oda tett volna. És harmadik pontként pedig megvan benne a radikális bizalom meg a hit. Nem azt csinálja a Bartimeus, hogy nem tudom mi lesz, de azért oda megyek Jézushoz, biztos megtartom a ruhámat is, meg oda is megyek hozzá, hanem mindent elvetek azért, hogy Jézushoz mehessek. Hogy ne gátoljon semmi, hogy gyorsan odaérek, és hogy megszakítom a kapcsolatomat az eddigiekkel. Nem az van, hogy Bartimeus szép nyugodtan leveszi, összehajtok, hogyha lerakja, hogy szépen egy élére vasalva, hogy jó, ez majd, hát ha még kell, hanem lekapja, aztán fut oda. És ott van az, hogy vak emberként, az, hogy ledobja egy ruhát egy tömegben, és elindul egy irányba, hogy arra hallom, hogy arra van Jézus, és ez a én nem tudom, hogy így volt, de elkezdem magamba azt, hogy Bartimeus lekapja a ruhát, felugrik, és elkezd sietni, ahogy tud, és így nem érdekel, hogy ki van előtte, ő csak megy a hang irányába. És az ember ugrálnak félre előle, hogy Jézushoz oda tudjon jutni. Elindul egy irányba, ahol hallja azt, aki után kiállt, hogy minél előbb odaérjen hozzá. És ebben azt mondja kvázi el, hogy többé nem lesz szükségem erre a ruhára. Hogy én nem ilyen leszek, nem ez leszek. De bennem a teljes ráhagyatkozása Jézusra. És ott van bennem ez a kép, hogy én vagyok, mennyire merek ráhagyatkozni Jézusra. Mennyire tudom, mennyire merem rábízni magamat. Mennyire szólnak a mindennapjaim, az éveim, az életem arról, hogy igen, én teljesen ráhagytam magam Jézusra. És mennyire keresek ilyen plusz biztos mankókat. Hogy azért just in case, a biztonság esetére félreteszem a nem Justin Bieber testvére, félreteszem a ruhákat magamnak arra, hogy ha esetleg valamihez kell, akkor majd ez meg tudja engem menteni. Nem így áll hozzá. És aztán odaér Jézushoz ez a felsorolját levetett ember, elkezdem ott van egy kis ágyékkötőbe, ott áll előtte, valószínűleg nem túl kis sportot, meg feltáplált nagy hassal, hanem inkább egy ilyen szikár kis vékony ember, csont és bőr, és ott áll Jézus előtt, így vakon, és akkor odaér hozzá, hogy Jézus nem megöleli, vagy megsajnálja, mert kérdést tesz fel, hogy mit akarsz? Hey. Mindegy. Mit akarsz, hogy mit tegyek veled? Az a baj, hogy nem feltétlenül megküldem a jegyzetet magamnak, hogy más jegyzetet nézem, más, a korábbi vázlatot nézem most magamnak. Tehát, hogy mit akarsz, hogy mit tegyek veled? És elég nyilvánvaló, nem? Hát mégis mi a fenét akarna? De azt akarja, hogy gyógyítsa meg. És Jézus mégis megkérdezi tőle. És rendszeresen előfordul Jézusnál ez, hogy megkérdezi, hogy mit akarsz, hogy mit tegyek veled, hogy mit mond a te hited, annak ellenére, hogy a nyilvánvaló dolog is ott van. És bennünk van ez a fajta frusztráció néha, nem, hogy miért kell mindig mindent elmondani Isten, miért kell mindenben imádkozni meg egyebek. Miért kérjük Isten, hogy még a nyilvánvalót is. De igazából azért, mert azzal is a saját hitünket fejezzük ki. Kifejezzük Isten felé, de kifejezzük magunk felé, meg a körülöttünk élő világ felé is, hogy mi a mi hitünk. Amikor újra meg újra elmondtunk valamit, az nem csak arról szól, hogy most akkor Istennek kell mondani, mert meg elfejtette már Isten. Gyerekeik vannak velünk néha így, hogy mondanak valamit, és tudod, csinálsz valamit, de konyhába vagy valamit szeret, bármit csinálsz, és gyerek beszél hozzád, és aha, és akkor mond valamit, és aha, vagy mit is kérdeztél? De apa, most mondtam el. Jó, de hát, de Isten nem ilyen, nem is elfelejti, de mégis fontos az, hogy mi kimondjuk, amikor az a hald meg Izrael, a Sema Izrael imádság van, az is arról szól, hogy emlékezzünk arra, hogy Isten mennyire hatalmas, hogy hozzáforduljunk, hogy mindig nála van mindenünk. Ugye ez volt a kulcsa. És hogy itt is az van, hogy mondd ki, mondd el. Hallják a többiek is, meg hallja mindenki más is. Hogy legyen benne a szavaidban az, hogy te mire vágysz. És akkor elmondja azt, hogy szeretne látni, akkor csak annyit mond, hogy na, itt már megvan ez. Gyerünk már. Menj el, a te hited megtartott téged. Itt ennyit mond Jézus. Menj el, a te hited megtartott téged. Ennyi Jézus válasza. Van, amikor ugye letakarja más szemét, amikor nyálával kever össze a sarat, és úgy kell néha szemére megint, néha ilyen gusztustalan dolgokat csinál Jézus. De semmi ilyesmit nem csinál, de hozzá sem ér, csak annyit mond, hogy a hited megtartott téged. Ennyi a válasz. Ennyivel meggyógyítja. És azt olvassuk, hogy ő azonnal visszanyerte a látását, és követte őt az úton. Ez van? Igen. Azonnal visszanyerte a látását, és követte őt az úton. Nem volt átmeneti idő, hanem egyfajta instant csoda. Ilyen azonnal megtért nő. És Jézus nem csak a szavaiban hallotta a hitét, hanem látta is a hitét. Azzal, hogy levette a felsorolatot, hogy hátrajott minden, igazából már látta azt, hogy milyen eltökélt ez a Bartimeus. Hogy mennyire akar találkozni Jézussal. Hogy mennyire ott van benne ez a törekvés. Hogy ledobja a felsorolatot, és felugrik, és oda siet hozzá. Mennyire jó volt a Jézusnak látni ezt a fajta törekvést. Főleg akkor, amikor ugye éppen jön el pár nappal korábbi Lázár feltámasztása után, tantányokkal beszélgetett, és aztán megy oda Jeruzsálembe, ahol meg kell neki halnia. És akkor előtte útközben látja azt, hogy valaki így hisz benne, és bízik benne, és felismert azt, hogy ő a messiás. És mi mennyire ismerjük fel? Mennyire látjuk Jézust, mint messiást? Mennyire vagyunk olyanok, hogy oda akarunk futni hozzá? Ugye tök jó a húsvétről beszélni, nem? Húsvét lesz ez, meg az, meg tojás, meg nyöszi, meg kis csibe, meg egyebek, meg sült csibe. Minden bennünk van, mi minden lesz, de hogy mennyire látjuk azt, hogy a hatalmas messiás az, akivel találkozunk. Akivel napról napra, meg hétről hétre van találkozásunk. És ilyen szempontból nekünk is szól az üzenet, hogy látjuk-e őt, hogy halljuk-e őt, hogy megszólítjuk-e őt. Vagy csak, hát persze, van Jézus. Bennünk van automatikusként. És Bartimeus a sok látó között, akit nem látták igazán Jézust, a vakember mégis látta, olyan szemét látta, hogy csak benne, aki felszabadítja Jeruzsálemet, aki hoz egy tök jó dolgot, aki Izraelt megsegíti, vagy ugye írásodok úgy látták, hogy mindenki jön és felforgatja a mi társadalmunkat, a mi megszokott rendünket, a mi kis törékeny állapotunkat, ezt a kis szátoszkolót felforgatja. Bartimeus a Dávid fiát látta. Mindenki más inkább azt látta, amit szeretett volna. Bartimeus valóban Dávid fiát látta. És akkor azt mondom, hogy Dávid fia, akkor az nekünk ez ilyen kis, jó, hát ilyen jó kis kifejezés, de abban az időben más jelentett Dávid fia. Ugye ez egyfelől a Dávid fia jelentette a, na, mozogjál, a messiási ígéretnek a beteljesülését is. A zsidó hagyományban, a proféciában, különösen a 2 Sámuel 7-ben, meg a Zsoltárban látunk erre sokat, az alapján látjuk azt, hogy a messiás, ugye a Dávid fiának, a Dávid leszármazottjának kell, a Dávid király leszármazottjának kell lennie. Hogy az ő utódja lesz majd a személy. Isten megígérte Dávidnak, hogy az ő utódja, az majd az ő trónja majd örökké fog állni. Ez nem, nem fog meginódni. És a nép egy olyan fajta királyt várt, mint Dávid. Most látom, már benn van a mozikban az új Dávidról szóló mese, akit érdekel, akinek van gyereke, nyugodtan menjen megnézni, mi is tervezünk. De hogy sokszor csak ez van bennünk, hogy az a fajta dicsőség legyen meg, ami meg volt Dávid idejében. Ugye a nagy királyság. Ugye mi nálunk, mert amikor Mátyás volt a mi királyunk, akkor 3 tenger mosta Magyarország partjait, meg van, szeretünk ilyen dolgokat mondogatni, és így ilyenekbe emlékezés, akkor mi milyen nagyok voltunk, ugye, amikor Magyarország legnagyobb volt, akkor egy középbirodalom volt, sose volt egy nagy birodalom, hanem maximum középhatalomként jelent meg a világban, de mi szeretjük úgy nagyon felemlegetni, és őben is benne van az, hogy Dávid királyság, visszajön minden nagyság. És azt várták, és akkor Bartimeus így kiállt, és azt mondja, hogy felkiált, hogy Dávid fia, akkor az legalább azt kiáltja el, hogy megtaláltam a megígértet. Amikor ezt kiáltja a sok tömegbe, a sok ember között, hogy Dávid fia, könyörülj rajta, akkor azt mondja, hogy én megtaláltam azt, akit megígértett nekünk, akire szó volt, akit várunk. Nekik teljesen másként hangzott az, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Nem véletlenül csitigatni akarját, mert azt mondja, hogy ez a bolond, ne vétsed, hogy de mindegy, ez a bolond, itt ilyeneket mondogat. Meg azt mondja, én tudom, hogy ki van itt. És itt jön be az a pont, hogy a látóvak versus a vaklátók. Ez a fajta kontraszt a kettőben. Az egyik legmélyebb irónia az egész sztoriban. Hogy ott van a tömeg, a vallási vezetők, ott van egy csomó ember, aki elvileg jól ismeri az írásokat, ott vannak azok, akik fizikailag látnak, látják a csodát, hallották azt, hogy pár nap ezelőtt mi történt nem messze Lázárral, hogy a negyednapi hulla ember feltámad, és nem ismerik fel Jézusban a messiást. Csak várnak valakit, aki majd végre hoz szabadságot, nekünk ilyen fizikai szabadságot. És ott van Bartimeus, a fizikailag vak, és lelki értelme mégis tisztábban lát mindenkinél. Azt mondhatnánk, hogy ő az első ember Márk evangéliumában, aki nyilvánosan a tömeg előtt messiásként, azaz Dávid fiaként szólítja meg Jézust. Aki először nagy tömegben kimondja ezt, aki így azonosítja őt. Aztán még egy dolog a Dávid fiához, hogy megvolt a gyógyító királynak az alakja. A korabeli zsidó gondolkodásban, akár Salamon alakján keresztül, akár bármilyen más folyamatban, a Dávid fia az azt is jelentette, hogy volt egy elképzelés, a messiás nem csak politikai szabadító lesz, hanem egy hatalmas gyógyító is. Így ezt várták mindig a zsidóknál. És ugye Ézsaiás proféta meg is jövendőlt, hogy a messiás idején majd megnyílnak a vakok szemei. És én elképzelem, hogy ha ott van Bartimeus vakként, akkor ha valamit megjegyez a Bibliából, akkor az, hogy a messiás az ígéret van, hogy megnyílnak a vakok szemei. Ha valamit megjegyez, akkor az biztos, hogy ez. Mert ha valamit vár, akkor ezt. És Bartimeus, amikor azt kiáltja, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, akkor nem csak egy rabbitól kér alamizsnát, vagy támogatást, hanem a szuverén úrtól kért helyreállítást. És ez a bibliai valós értelemben vett szuverén, nem a általunk hangoztatott mellébeszélésből fakadó, hogy igen, én tudom, hogy neked van valóban hatalmad erre, hogy te ezt meg tudod tenni. Hogy nekem kell az, ami nálad van. Ha azt mondja Ézsaiás, hogy a vakok szemének megnyílása itt van, akkor nekem ez kell. És mennyi, de mennyi ígéret van Istennél? Tele van a Biblia ígéretekkel. Azt gondolom, hogy bármivel te ma küzdesz, vagy mostában küzdesz, arra van Istennek válasza. Mersz-e odafutni hozzá, hogy Uram, könyörülj rajtam. Dávid fia, könyörülj rajtam. Van-e elég hit benned ahhoz, hogy az, amivel te éppen most szembesülsz, ami neked a legnehezebb a mai időkben, legyen szó akár a saját életedről, az egészségedről, az egzisztenciádról, akár számodra, aki fontosnak az életéről, bármi másról. Van-e benned bátorság felkiáltani hangosan, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam? Van-e benned annyi hit, mint Bartimeusban volt, hogy én elhiszem, hogy Isten szuverén úr, és van nála gyógyulás, van nála megváltás? Mert Jézus ezért jött el, lesz, hogy ünnepelni jövő héten. Nem csak egyfajta fizikai jólétet, hanem a teljes szabadulást. Úgyhogy nézzük azt, hogy mit üzen akkor ez már számunkra. Egyrészt azt látjuk az egészből, hogy a hitlátása a vak sötétjében ez a gondolat, amit Bartimeus mondott számunkra, így a jerikói koldus esetében, az talán kevésbé kevésbé a más időszak alatt történelem, mint most, amikor, amikor ez szólhat hozzánk. Hát talán, mivel mi most élünk, ezért most szól hozzánk. És mégis csomószor érezzük magunkat elveszettnek. Miközben itt van egy bizonyíték, egy leírása annak, hogy Isten hogyan tud minket kivezetni abból, ami éppen nekünk nehézség, mégis elveszettek érezni sokszor magunkat. És szükségünk van nekünk is erre a fajta látásra. Arra a fajta látásra, hogy ne csak a kifele lássunk, hanem a lelki szemeinkkel is lássuk, ahogy szoktuk mondani. Amilyen fontossága van ennek, az egyik az, hogy amikor tudunk így látni, ilyen módon, akkor kiszűri a zajt a lényeg kedvéért. Biztos láttatok már lovakon ilyen szemellenzőt, igaz? Ugye ez arról szól, hogy a ló csak azt lássa, amerre menni kell, ne lásson mást. Ne akarjon másfele menni. És akkor benne van az, hogy oké, akkor arra menjen, és semmi más ne terelje el a figyelmét. Mennyire jó nekünk is egy ilyenfajta szűrő, nem? Hogy ne lássuk a felséges dolgokat. Hogy ne lássuk más, csak amerre Isten vezetni akar minket. Nemrég néztünk egy mesét a gyerekekkel, és abban volt, hogy lovagoltak a szikla pereme felé a lovasok, menekültek mások elől, és akkor aki elő lovagolt, az neki állt valamit kiabálni. Nem tudom a szót, nem leszem már. Kiabálni, hogy haduma, tök mindegy, mit mondott. És többiek hallották, hogy azt kell, hogy haduma. Ők is elkezdték, hogy haduma. És a lovak ugrattak le a szikla széléről, bele a vízbe, beleestek a vízbe, mind. Az üldözők, ugye ott fennmaradt a szikla szélén, nincs egy hülye, aki beleugrik a lóval, zuhantak vagy 20-30 métert, beesek a folyóba, kimásztak a folyóból, kiértek a partra. Ja, túléltük, de jó, nem kaptak el minket. Egy megkezdve az előmenet, hogy te, mi az, amit kiabáltál, mi az a hadima, mit jelent? Azt mondta, hogy állj. És hogy néha bennünk van az, hogy mi csak megállni akarnánk, fékezni akarnánk. Mert csak az ajt veszük és az ajt halljuk. Amit csináltak ugye az a Bartimos körül levő emberek is. Hallgass már, ne kiabáljál már. Mit akarsz már tőle? De ő nem állt nekem, kiabál tovább. Mi az? Dávid fia, könyörülj rajtam. És Bartimos nem látta Jézus, de meghallotta a lényeget a tömeg zajában. Meghallotta azt, hogy ha jól hallom, itt most az a Jézus megy. Akiről annyit mindent hallottam már. Nem hallom tisztán, mert túl messze van. De akkor megkérdezem valakit, akkor mennek, hogy te ki van itt? A Jézus! Akkor nekem kiáltanom kell hozzá. Akkor nem érdekel minden más, amennyire csitítanak, akkor hallani akarom. És ilyen értelemben az a tanulság, hogy a hit hallással segít felismerni az örökérvényű helyzetet, hogy mindig mehetek Istenhez. Hogy meg lehet szólítani őt. Hogy nem a körülményekre nézek, hanem arra, hogy ki van velem. És őt akarom megszólítani. Hozzá akarok kiáltani. Aztán a másik dolog az, amiben nagyon sokat segít az, hogyha tudunk úgy gondolkodni, hogy a Bartimeus csinálta, hogy figyelünk a lényegre, az, hogy ha így csináljuk, akkor az reményt ad ott, ahol akkor a szemünk nem lát semmit, ahogy a sötétséget lát. Ad egy másfajta látást. Ad reményteli látást. A fizikai szemünk az lehet, hogy csak a bankszámláknak a számait látja. Vagy az orvosi papíron levő diagnózist látja. Vagy csak a háborús híreket látja. És ezt mondták, hogy ez a vakságnak a sötétje. De a hit az máshogy lát. Az olyan, mint az éjjellátó szemüveg. Hogy ad egy másfajta megértést is. Egy új dimenziót itt meg számunkra. És a zsidók azért levélje azt mondja, hogy a hit pedig remélt dolgokban való bizalom, vagy egy másodás úgy mondja, és ez jobban tetszik, hogy a hit az a remélt dolgok záloga, a nem látható dolgokról való meggyőződés. A remélt dolgokban való bizalom, a remélt dolgok záloga a hit. És ez a lelki egészségnek az alapja, hogy elhinni azt, hogy a sötétség az nem a történet vége. Az, hogy nem látok semmit, az nem a vége a dolgoknak. Az, hogy vak, Bartimeus, és akár így született, valószínűleg ezt mondjuk inkább erről van szó, akár azzá vált, de inkább így született, az nem a vége a dolgoknak, hogy van abból még megújulás. Hogy fel lehet abból épülni. Aztán, amikor a lényeget figyeljük és a lényeget látjuk, akkor a harmadik dolog, amire segít nekünk ez, az, hogy a cselekvésre ösztönöz a kilátástalanságban. Próbáltak elhallgatni, de még hangosabban kiabált. Még inkább akarta az, hogy én nem fogok ebben megállni. Most van az én pillanatom. Most van az én kairos, most van az én időm, most van az a pillanat, amikor meg tudok szólni Istenhez. Amikor ki tudok szabadulni ebből a sötétségből. Ezt nem fogom elengedni. És annyiszor hallom emberettől azt, hogy bénultan várják azt, hogy majd, ha jobbra fordul a sorsom, addig gürizek, addig szenvedek, addig el vagyok, majd, ha jobbra fordul a sorsom, majd végre teszek valamit. Majd végre lesz kilátásom. És bizonyos szempontból emberileg teljesen érthető ez, hogy majd akkor. Majd akkor kicsit már nekiállok valami másnak. Majd ha már nem leszek olyan picik a gyerekek, majd akkor fogok csinálni valamit. Majd amikor már nem napról napra élek, majd akkor fogok lépni. És így tovább. Egy csomó dolgot hozzá lehet tenni. Majd akkor túl leszek egy betegségem, majd akkor fogok tenni előre. De a hit az meg azt mondja, hogy indulj el most, amikor nem látod, hogy merre haladsz tovább. Hogy most lépjél előre. Hogy a bizonytalanság közepén is merjél lépni. Mert akkor, hogyha Isten felé lépsz, akkor ő oda fog lépni hozzád. És megkérdezed, hogy mit akarsz, hogy mit cselekedjem. És persze, minden szempontból alázatra is tanít mindez a fajta helyes látás a göggel szemben. Mert a történetben a látók, a tömeg, azok voltak az elutasítók, az érzéketlenek. A vakkoldus, aki felismerte a messiást. És a modern ember gyakran azt hiszi, hogy mindent tud és mindent kontrollál. Azon benne, hogy mindent ismerek, mindennek van megoldása, mindent tudok kontrollálni, mindent tudok irányítani az orvoslással, a technikával, a tudománnyal, minden egyébbel, mi majd meg tudjuk oldani. És csodálkozunk, hogy miért nem sikerül. Milyen tud segíteni az orvos, a gazdasági szakértő, a lelki gondozó, az ez vagy az, miért nem tudna segíteni abban, hogy helyreálljak. És néha elfelelkezünk arról, hogy igazából csak a saját vakságunkkal küzdünk, és nem megyünk oda Istenhez. Hogy nem hozzáfordulunk ezek a dolgokkal. És amikor kezdünk jól látni, és a belső szemünkkel, a lelki szemünkkel Istenre figyelni, akkor végre bekapcsol a belső iránytű, és akkor az akkor az el kell segíteni abban, hogy jól álljunk hozzá a dolgokhoz. És amikor ez a fajta belső irányt, hogy beáll éjszakra, beáll Jézus felé, azt mondja, hogy arra kell menni, mint fodónak a hegy felé, vonzva a gyűrű, akkor az nagyon sok mindenben segít. Segítenünk abban, hogy ne essünk kétségbe. Amikor a világ, akár kifordul a sarkaidon, akkor minden rossz történik. Segít meglátni a másik emberben a felebrátot, még ha a világ ellenségnek is láthatja azt az embert. Segít meglátni a célt ott is. A fizikai szemünk az már nem lát semmit, vagy csak a falat látja, vagy sötétséget lát. Segít meghallani a hívást, ahogyan Isten szól hozzánk. Segít elhagyni a régit, a múltat, a biztonsági hálót, a bűnt, minden dolgot, ami hozzáköt minket a régi dolgokhoz. És segít ezek után odajárulni Jézushoz teljes sebezhetőséggel. Olyan módon, mint ahogy Bartimeus ott állt előtte, hogy szinte hogy ágyi kötőbe felsikaját levetve, és azt mondja, hogy itt vagyok. Semmim nincsen. Sem egzisztenciám, sem vagyonom, sem nevem, sem látásom. Csinálj velem valamit, Uram, mert te tudsz velem valamit kezdeni. És ha valakinek, akkor Bartimeusnak megvolt az, hogy szó szerint semmilyen nem volt. Mert odaállt Krisztus elé, és visszakapta mindezt. Nem tudom, hogy milyen állapotban vagy most éppen itt, gyülekezetben. De hadd mondjam azt, hogy oda léphetsz Isten elé. Hogy van lehetőség odaállni elé, és azt mondani, Uram, úgy érzem, semmi nincsen. Kilátásaim sem, reménységem sem. De tudom, Uram, azt, hogy neked a te kezedben ott van minden. Hogy te meg tudsz adni minden számomra. És ha nem tudsz és nem mersz odaállni Isten elé ilyen lepezetlen módon, akkor valószínűleg nem fogsz tudni kapni megoldást sem őtőle. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, értem, és az evangéliumért megmenti azt. El tudod engedni mindazt, ami számodra van, annak érdekében, hogy Istennél megtaláld azt, ami igazán lényeges. És Bartimeusnál csak egy dolgot kérdezett igazából Jézus. Hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Ennyi a kérdésem ma feléd. Gondold át, hogy mi az, amit mondanál, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled Isten? Aztán állj oda ilyen módon lepezletlenül, és mondd el neki. És nem azért lesz válasz, mert én azt mondtam, hanem azért, mert ő ezt ígérte neked. Imádkozzunk most ezért. Köszönöm neked, Istenem, azt, hogy úgy álltunk eléd, hogy nem kell elfednünk semmit sem. És Uram, az igazság, hogy ez a legnehezebb, mert úgy kell eléd állnunk, hogy ne elfedjünk el semmit sem. És nagyon szeretnék úgy odaállni Istenem eléd, hogy közben azért biztonságosan ott van a plusz felső ruha tartalékként, de te nem erész minket, nem erész engem, se nem erhívod a te népedet, hanem úgy, hogy odálljunk eléd lepezetlenül, odálljunk eléd nyíltan és őszintén. Odálljunk eléd, Uram, a sebeinkkel, a fájdalmainkkal, a kilátástalanságunkkal. Azért, mert nálad vannak megoldások. És Uram, hagyd nekünk hitet, hagyd nekünk bizalmat abban, hogy elhiggyük azt, hogy mindezek nálad vannak. Hogy a válaszaink, a megoldásaink, a különböző dolgok, amiket üldözünk, vagy keresünk, azok nálad vannak, hogy hadd merjük, hadd tudjuk elhinni ezt. És hadd tudjunk ráállni a te ígéreteidre. Uram, adj nekünk olyan bizalmat, amilyen Bartimeusban volt. Amen.